Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 23. Zsoltár első versét. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Így ülve maradva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálásan köszönjük neked, hogy magadhoz hívsz. Bevalljuk, hogy sokszor már észre sem vesszük, hogy milyen messze tudunk elsodródni tőled, és hogy gyakorlatilag nélküled zajlik sokszor az életünk, annyira megszoktuk az ezzel járó nyomorúságokat. Sokszor már csak ezeket a nyomorúságainkat érezzük, meg azt, hogy valami nincs rendben, és elfelejtjük, hogy mi nem vagyunk a helyünkön. Köszönjük a te végtelen türelmedet. Köszönjük, hogy nem kezdesz versenyt kiabálni ennek a világnak az egyre erősödő hangforrásaival, hanem halk és szelíd szóval hívsz minket magadhoz. Köszönjük, hogy ki tudod nyitni a szemünket, hogy lássuk a valóságot. Olyan sok mindennel áltatjuk mi magunkat és egymást, Urunk. Szabadíts ki minket ebből az önáltatásból. Engedd megismernünk az igazságot, és engedd megtapasztalnunk, hogy az igazság szabadokká tesz minket. Hadd lehessünk a te szabad tanítványaid, igazi követőid, akik nem csak nézünk utánad, hanem megyünk utánad, akik követünk téged, akik átéljük azt, hogy mennyire valóság lehet, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezért könyörgünk most is. Hadd jusson el a te hívásod, ami értelmünkig, ami szívünkig, és ne csak majdnem, hanem egészen hadd legyen a mi szívünk a tied, és hadd legyünk mi a te követőid, akik éppen ezért az út végén is odaérkezünk meg, ahol te vagy. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk most is a te igéddel. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének 18-tól 29-ig terjedő verseiből olvasom. A cselekedetek könyve 26. részének 18. és következő verseiben így szól Isten igéje. Pál apostol mondja ezt el: és ezt mondta nekem az Úr Jézus: azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világossága és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért hát, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, ime itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Amikor ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is. Hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem egészen. Nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem. Olyanná legyetek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Kedves testvéreim, ezen a héten kellett elolvasnom valami miatt ezt a fejezetet, és többszörösen elcsodálkoztam a benne leírtakon. Nem tudom, hányadszor olvashattam már, de most egészen szemléletesen megjelent előttem, ami itt történik, és elképedtem az Isten érthetetlen szeretetén. Hogy Isten képes egy drága, értékes szolgáját 2 évig bilincsek közt tartani, azért, hogy sor kerülhessen egy ilyen alkalomra, amikor egy sor olyan ember, aki egyébként soha nem hallhatott volna az élő Isten szeretetéről, most hallhasson, és meglegyen a lehetőségük arra, hogy a halálból életbe, a kárhozatból az üdvösségbe lépjenek át. Csodálatos az, ahogy egy kihallgatási terem templommá változik, és ahogy egy foglyot vallatva evangelizáció, igehirdetés hangzik. Milyen csodák követhették volna ezt az Isten tiszteletet, ha. És éppen erről szeretnék ma beszélni, hogy ez a ha oda tolakodik mindig a mi igehallgatásunk során Isten és közénk, és akinek nincs elszánt bátorsága ezt félre rúgni onnan, és ezen az akadályon keresztül is menni azon az úton, amelyikre Isten szeretete vonza, ahova Jézus hívja, az menthetetlenné válik. Miről van itt szó? Krisztus után 55-ben vagyunk, Cézáreában, a földközi tenger partján lévő nagy új városban, ami a megszálló római hadsereg főhadiszállása és a mindenkori római helytartó rezidenciájának a székhelye is volt. A közelmúltban történt helytartó változás, Félixnek lejárt a hivatali ideje, és helyette ez a Festus nevű úriember vette át a prokurátori hivatalt, és ő kezdi meg a munkáját. Néhány nappal hivatalba lépése után már delegáció érkezik hozzá Jeruzsálemből, és egy Pál nevű fogolyra kígyót, békát dobálnak. Hogy az micsoda rettenetes, szörnyű, veszedelmes ember, hogy az pogányokat vitt be a templomba, meg ő maga sem tartja meg a mózesi törvényt, meg mi minden halálra méltó dolgot cselekedett. Festus új fiú volt, minden új volt neki, ami az ottani vallásokat illette, fogalma se volt, hogy most ez miért baj, hogy ezt csinálta ez a Pál, meg ki az. Minden esetre elővette az aktáit, látta, hogy már 2 év óta börtönben van, és a legutóbbi kihallgatás során a császárra appellált. Akkor viszont nincs mit csinálni, neki kell a császár elé vitetnie ezt a foglyot. Túl sokat nem érdemes vele foglalkozni, viszont a császár megköveteli, hogy értelmesen, világosan írják össze, hogy mi a bűne annak, akit ő eléje szállítanak. Hát most mit írjon erről a párról? Nem érti az egészet, és nem tud mit írni. Így jön neki kapóra, hogy második Agrippa zsidó király tisztelgő látogatása érkezik az újonnan hivatalba lépett helytartóhoz, és ő köztudottan nagy szakértője volt a vallási, a teológiai kérdéseknek. Na majd megkérdezi Agrippát, ha akarja, meg is hallgathatja ezt a Pált, aztán segítsen neki, hogy mit tartalmazzon az a levél. Így kerül sor erre a kihallgatásra. És így vegyünk részt mi is most ebben a cézáreai nagy teremben Pálnak a kihallgatásán. Ezt olvassuk itt a megelőző fejezetben. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagy terembe, Festus parancsára elővezették Pált. Az illusztris hallgatóság tehát elfoglalja helyét, a slepp, a kíséretük is elhelyezkedik, és bevezetik a foglyot. Jelentéktelen kis sovány ember, hozzá bilincselve egy őrhöz. Méltóztatik Agrippa megszólalni, megengedjük neked, hogy szólj a magad mentségére. És akkor hangzik el ez a csodálatos igehirdetés. A másik, amin csodálkoztam, hogy Pál egy árva szót a maga mentségére nem mond. Pál nem magát mentegeti, hanem azokat akarja megmenteni, akiknek beszél. Neki a saját fizikális szabadságánál sokkal fontosabb, hogy azok a láthatatlan bilincsek lehullanának a hallgatóiról, amiket egyedül ő látott abban a teremben. Ezek játsszák az eszüket, az egyik játssza a királyt, micsoda nevetséges kis hatalma volt Agrippának, a másik játssza a még hatalmasabbat, mert őt a fejük fölé ültették, mindenki valami szerepet ölt magára, és Pál látja, hogy ezek tehetetlen, nyomorult rab emberek, foglyok. Ez egyik se azt mondja, amit szeretne, egyik sem csinálhatja, amire vágyik. Itt óriási távolság van az elhangzó szavak és a valóságos magatartás, meg a szavak mögött levő rejtett gondolatok között. Itt ugyanolyan összevisszaság van, mint a világban mindenütt. De jó lenne ebből kisegíteni őket, az Isten világosságára, a Szentléleknek a rendjébe. És Pálból sugározni kell ezt Isten lelke és Isten igéje, hogy lehetőség legyen arra, hogy mint össze-vissza dobált vasreszelék, bizonyos erővonalak mellett rendeződik, úgy rendeződjék ezeknek az össze-vissza embereknek az élete, a lelke, a látása, és üdvösségre jussanak. Tulajdonképpen vakmerő ember ez a Pál. Mit képzelő? Azt hiszi, hogy egyige hirdetése ezek megtérnek? Vagy azért, mert itt most egyszer Krisztusról hallanak? Ez segít rajtuk? Hát tudunk mi azért olyanokról, akik már első hallásra megmenekültek a kárhozatból, ha hittel befogadták, amit hallottak, majd néhány példát szeretnék erre mondani. Miről beszél hát Pál? Ez az első kérdésünk, aztán egy picit közelebből nézzük meg, hogy kik is hallgatják, és végül, hogy mi lett mindennek a következménye. Miről beszél? Nem miről, Krisztusról. Neki ez a mániája. Ő mindig mindenütt arról az élő, feltámadott Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról beszél, aki őt is kiszabadította a sötétség hatalmából, és átvitte az Isten országába, akiben van a mi váltságunk, bűneink bocsánata az ő vére által. És nem hangszerel így, meg úgy, nem próbálja eladhatóbbá tenni az evangéliumot, mint ma sok modern teológus, mondja az evangéliumot. S bízik abban, hogy Isten szent lelke lefordítja azt kinek-kinek a nyelvére, és meglágyítja azokat a szíveket, amelyekbe belehullik ez a mag. Először önmagáról beszél egészen őszintén, és azt mondja, én is vak voltam. Sem magamat nem láttam helyesen, sem Istent nem ismertem helyesen, pedig azt hittem, hogy ismerem, még tanultam is papíron van róla, hogy nekem ismernem kellett volna, és nem ismertem. Jézust meg végképp félre ismertem. Azt hittem, hogy ellenség. Elvakultan, gyűlölettől eltelve indultam kiirtani azokat, akik Jézus követői. És ott azon az úton olyan különös világosságba került az életem, amilyet addig még nem tapasztaltam. És kívánja a hallgatóinak, hogy az ő életük is egyszer kerülne a feltámadott Krisztus jelenlétének a világosságába. És elmondja, hogy attól kezdve tudja, hogy ő kicsoda. Ott mindjárt rádöbbent, hogy amiket ő erénynek hitt, azok gazemberségek. Amikor azt hitte, hogy a törvény tölti be, a törvény szegte meg. Látta, hogy kicsoda ő maga. Fölragyogott előtte Jézus. Meglátta, hogy kicsoda ő valójában. És kapott tőle küldetést. És a küldetése így hangzik, Ezt mondta az Úr, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy sötétségből a világossága és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Elmondja, hogy addig csak a maga karrierje érdekelte. Mindent ennek érdekében tett. Több diplomát sikerült már beszereznie, fiatalon is nagy tekintélyre tett szert a szakmában. Kitüntető megbízás volt az, hogy mehet Damaszkuszba összefogdosni a keresztjéneket, bizalmi emberévé vált a nagy tanácsnak, meredeken ívelt fölfelé a karrierje, és ő nagyon jól érezte így magát, mert ez volt a célja. Bár valami azért hiányzott az életéből. És ez a hiány pótlódott ott a damaszkuszi úton. Most már tudja, hogy Jézus hiányzott. Ezért ad egy fordulatot a beszédének, erről a Jézusról akarok beszélni nektek is. Ez a Jézus nyitotta ki mindannyiunk előtt az igazi életnek, az értelmes, tartalmas életnek a kapuját. És ide közületek is bárki most mindjárt beléphet. Gondoljuk el, egy kihallgatás, egy fogoly beszél így. Most mindjárt beléphet bárki, nincs feltétel. Jézus teljesítette a feltételeket. És mivel ő teljesítette, ő rávaló tekintettel bárki Istentől üdvösséget kap, aki ő benne hisz. Aki ezt elhiszi, hogy ő előtte is kinyitotta a kaput. És akkor néven szólítja őket, mert néven szól a meghívás. Agrippa, gyere, lépjél be. Festus, gyere, lépjél be. Nyitva a kapu. Jöhettek mindnyájan. És akkor röviden szól még Jézus kereszthalálának a jelentőségéről, és arról, hogy ő a teljes győzelmet dicsőséges feltámadásával aratta, elsőnek támadt fel a halottak közül, és világosságot fog hirdetni a pogányoknak. És kik hallgatták ezt? Csupa olyan ember, aki még nem hallott a félét. Sokan voltak ott, olvastuk, kettőt név szerint említ a Szentírás. Festus. Festus kemény római. Katona és jogász. Festusnak csak az a valóság, amit a két kezével, öt ujjával, meg a másik öttel megfoghat. Ez van. Az összes többi mesebeszéd. Látszik, hogy semmi érzéke nincs a lelkiek, a szellemiek iránt. Nem is tudja sokáig hallgatni. Mindaz, amit hallgat, az a számára tiszta bolondság. Sátán, Isten, meghalt, föltámadott, ugyan már menjen innen. Bolond vagy te, Pál. Visszapattan róla a meghívás, pedig őt is meghívta név szerint. És nem mondta azt, hogy Festus, ha előbb ezt vagy azt teljesíted, akkor majd lehet, hogy az Isten szeretetébe te is beleférsz. Nem azt mondta, nyitva van a kapu, be lehet lépni. Egy feltétel, hogy mozdul valaki, hogy lép. És ennek most van kiváltképpen való alkalma. Most, amikor ez a meghívás elhangzik. Festus azonban nem mozdul. Azt mondja, amit egy héttel ezelőtt mondott nekem valaki, annak örültem, hogy őszinte volt, annak nem, hogy most még így látja a dolgot, hogy amit maguk itt mívelnek, úgy, ahogy van, hülyeség. Ezt mondja Festus. Bolond vagy te, Pál. A sok tudomány őrültségbe kergetett téged. És ez a Festus ma is él ám, testvérek. Festus sokszor hallgatja az igét, de megőrzi a maga függetlenségét. És minden esetre akármiről nem lehet neki beszélni. Neki beszélhetnek szeretetről, akár az édesanyja iránt, akár az elesettek, a kicsinyek, a nyomorultak iránt. Miért voltak ügyetlenek? Miért nem másképp szervezték az életüket? Festusnak hiába beszél az ember megbocsátásról, gyöngétség, tapintat, finomság. Ezek a kifejezések hiányoznak a Festusok szótárából. Festus azt mondta az egyik fiú ismerősömnek, aki a legidősebb lévén a családban, és sok kicsi testvére meg akkor éppen beteg szülei lévén gyakran elmosogatott, hogy hülye vagy te, hát ha így nősülsz meg, papucs leszel. Festus azt mondta egy 20 éves lánynak, hogyha egy fiúval se fekszel le, mindegyik otthagy, nem mész férhez. Festus azt mondta a lépcsőházban a kollégájának, mikor már mentek haza munka után, és ez visszafordult, mert a zakós ebbe észrevette, hogy véletlenül benfelejtett egy számológépet, és vissza akarta vinni még akkor az irodába, hogy te bolond vagy. Hát ha nem tanulsz meg lopni, soha nem leszel gazdag. Más innen hordja haza a gyerekeinek. Ezek meg se érzik itt, ha néhány hiányzik. Festus nem értette, hogy miért nem őrjöngés hisztériázik az a hívő ismerősem, akinek meghalt az édesanyja, és tudta Festus, hogy mennyire szerette az édesanyját. Hát ilyenkor hisztizni kell. Vagy mégse szerette, azért nem hisztizik. Festus nem érti a dolgokat. Csak amit meg lehet fogni, amit oda lehet vágni, amit le lehet mérni, amiből haszon van. Bolond vagy te, Pál. És ez a Festus azt kérdezte egyszer egy hívő ismerősömtől, hogy ti mennyit szántok a gyerek tovább tanulására? Ez az ismerősöm értetlenkedett, és kérdezte, hogy hogy mennyit? Hát, hogy mennyi kenőpénzt? És amikor az illető azt mondta, hogy a gyerek tanuljon, nekünk meg az a dolgunk, hogy nyugodt körülményeket biztosítsunk, és imádkozunk azért, hogy Isten ott nyisson előtte ajtót, amerre vezetni akarja. Akkor ez a Festus ugyanazt mondta most ebben az esztendőben neki, amit itt Festus Pál apostolnak. Nem változott a világ, nem változtak a Festusok. Ezért különös kegyelme Istennek, hogy még egy Festus is hallhatta az evangéliumot, az örömhírt, hogy nem kell így meghalnia, istentelenül, de nem kell így élnie sem, Isten nélkül. Összekapcsolódhatna az élete azzal a Jézussal, akit Pál már ismer. És Pál elmondta, hogy én tudom, milyen volt nélküle, és tudom, milyen vele. Én már össze tudom hasonlítani. Ezért hívlak titeket nagy szeretettel. És elmondta, hogy ez a Krisztussal való közösség maga a mennyország. És ez már itt elkezdődhet. Nem kell pokollá tenni az életünket, és pokolban élni. Ebben a földi mennyországban is van nagyon sok gond és nehézség. De mindez az élő Jézussal együtt. És ez az együttes nem törik meg akkor, amikor megáll a szívünk és eltemetnek. Ez megmarad mindörökké. Festus ezt nem érti. Hát Agrippa érti-e? Ő a heródesi dinasztia utolsó királya. Pillanatnyilag a templom főfelügyelője, a főpapok kinevezésének joga is az ő kezében van. Ő fejezi be a több évtizeden át folytatódott nagy templom tatarozást, restaurálást. Egyébként nagyon gyáva természetű, lakály típusú ember. Most is az elsők között siet üdvözölni az új római helytartót, akit egyébként az országban mindenki utált. De Agrippa ismeri a profétákat. És ezt Pál is tudja. Agrippa tudja, hogy mi van megírva a messiásról. Csak egyet nem tud összehozni, hogy ez a názáreti Jézus lenne csak ugyan a messiás. Ez nem lehet. Hát a messiás nem lehet csak úgy keresztre szögezni. Igaz ugyan, hogy azt mondják, hogy föltámadott, na de hát, ezt meg ki tudja bizonyítani. Szóval zavarban van. Van neki Biblia ismerete, és most elhangzik Pál ige hirdetésében a Biblia értelmezése, de ezt nem hiszi el. Itt már hinni kellene. Itt már kevés az ismeret. Itt vagy hiszi, hogy amit megígértek a proféták az eljövendőről, az teljesedett be a názáretiben, vagy akkor hiába ismeri a profétákat, sőt, ítélet lesz rajta, hogy noha ismerte, mégsem hitte. Minden esetre őt mélyen érinti Pál ige hirdetése. Ő átéli azt, hogy ez az egész, ami itt elhangzott, egyetlen nagy ítélet ő fölötte is. Mert ott ül mellette a szépségéről híres és feslettségéről hírhet Bereniké, aki a testvére is volt, meg a szeretője is. És ő tudta, hogy mi van megírva a profétáknál. Tulajdonképpen bántó ez, amit ez a Pál mond. Ugyanakkor meg ilyet még sose hallott, hogy annak ellenére ő is beléphetne azon a bizonyos nyitott kapun, hogy ilyeneket csinál folyamatosan. Az agaippák előtt is megnyitotta ez a bizonyos Jézus, a mennyország kapuját, Pál azt mondta. És hát Pál is üldözte Krisztust. Ő is elszánt ellensége volt, és ő is beléphetett. Akkor Agrippa is beléphetne. Az ember szinte látja, hogy már emeli a lábát, ott van a küszöb fölött, és onnan mégis visszahúzza. És a végén egy ilyen hűvös megállapítással fejezi be a maga részéről a kihallgatást. Majdnem ráveszel, hogy keresztjénné legyek. Mi lett hát a következménye, a folytatása ennek a csodálatos istentiszteletnek és elhangzott ige hirdetésnek? Festusról visszapattant minden. Pedig Pál jól remélte, hogy első hallásra is meg lehet térni. Hát volt egy etióp miniszter, Etiópia kancellárja, akinek Filip egyszer magyarázta el az Ézsaiás 53-at, amit ő nem értett, hogy miféle bárányról van ott szó, és azt mondta, hogy ez a bárány Jézus, aki helyettünk éppen úgy halt meg a kereszten, mint ahogy bárányokat áldoztak régebben a bűnös emberek a bűneikért. A komolnyik elgondolkozott, és elhangzott egy gyönyörű hitvallás. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A Szentlélek percek alatt is meg tud világosítani valakit. És ott azon az éjszakán Filippiben az a veterán, nyugdíjas római katonatiszt, aki a filippi börtönnek az igazgatója volt, többnyire ilyen nyugdíjasokat tettek börtönök élére, szintén csak egyszer hallotta Páltól, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. És hitt az Úr Jézus Krisztusban. És azon az éjszakán már együtt imádkoztak ott az ő asztalánál. Pál nem tévedett, amikor az ige erejében bízott. Amikor remélte azt, hogy egy hallása vagy első hallása is megnyílhat valakinek a szíve. De hát Festus úgy látszik azok közé tartozott, akikről Jézus azt mondta, hogy messze vagy az Isten országától. Agrippa meg azok közé, akikről azt mondta az Úr Jézus, hogy nem messze vagy az Isten országától. Egészen közel jutott a Biblia ismerete révén is, a formálhatóbb szíve révén is. De éppen úgy kívül maradt, mint Festus. Az, hogy valaki közelebb van, az még nem megváltás, az nem üdvösség. Aki belépett, az üdvözül. És erre nem hajlandó Agrippa. Miért? Mert érzékeli azt, hogy itt dönteni kell. A karrierje és Krisztus együtt nem megy tovább. Krisztus szerelme és Berenniké szerelme együtt nem tartható meg. És ő inkább az utóbbi mellett döntött. Inkább azt a kicsi jelképes hatalmat szorongatta a kezében, amilyen volt, mint hogy az Isten fiává, gyermekévé lehetett volna, és inkább ez a múló szerelem kötötte meg, mint hogy az Isten szeretete fölszabadította volna. És hiába volt nyitva a kapu előtte, ő meg ott a kapu előtt, mégis kívül maradt. A hitnek ezt a bátor lépését nem volt hajlandó megtenni. A következtetés nem vonta le. Mivel ez így van, akkor nekem meg kell vallanom a bűneimet, és újat kezdeni az értem is meghalt Jézussal. Pál ezt mondta ki a damaszkuszi úton, meg utána ott Damaszkuszban, a háromnapos csendjében. Olyan nehéz ezt kimondani? Olyan nehéz elismerni, hogy valóban úgy van, ahogy Isten igéje állítja rólunk. Ha Isten igéje állítja, még akkor is védőbeszédet tartunk. Sokan emlékszünk arra, hogy Pásztor Gyula bácsi mondta itt egyszer egy esti Isten tiszteleten, hogy egy első osztályos kis hittanosa egyszer fölfázott, és amikor ő bement a tanterembe, a kislány ott állt a tanterem közepén, és egy kis tócsa volt a lába körül. És mit kezdett el mondani a kislány? Nem én voltam, nem én voltam. Hát kicsoda. Ő éppen arra gondolt, hogy honnan szerezzen valami kis száraz ruhát, hogy meg ne fázzon még jobban a kicsike, nem megszidni akarta. Az Isten sem szidni akar bennünket, amikor összemocskoljuk magunkat, és amikor így nézünk ki, ahogy. amikor hátsó gondolataink vannak, meg még az elülsők is tisztátalanok sokszor, hanem kinyitja a szabadulás kapuját, és azt mondja, gyere így, ahogy vagy. Olyan nehéz azt mondani, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, fogadj el Jézusom. Ilyen nehéz. Így tiltakozik a büszkeségünk, így megkötöznek régi beidegződések, ennyire hat a hitetlenség ellenhatása, ennyire résen áll az ördög mindenkinél, aki már nem messze jutott az Isten országától. Mindenkitnél, aki hallja az Isten országának az evangéliumát. És aztán ott a kapu előtt kárhoznak el sokan. Olyan sokan teszik azt, ez a jelenet úgy belém vésődött, egyszer egy előadást hallgattunk a tüdőrákról, és napnál világosabb volt a dohányzás meg a tüdőrák közti közvetlen összefüggés, vagy lehető összefüggés, és amikor kijöttünk, egy férfi úgy különösen elgondolkozva ismételte részleteket az elhangzottakból, hogy milyen igaza van, mennyire komolyan kellene venni, aztán tapogatni kezdte a zsebeit, melyikben van a cigaretta meg az öngyújtó, és tétova mozdulatokkal rágyújtott. Mint Agrippa. Tudom, hogy a halálban vagyok, Isten az életre hív, és nem nekem kell megfizetnem az árát. Agrippa itt azt hitte, hogy neki kell ekkora árat fizetni, hogy akkor rendezni kell Berenikével is a kapcsolatot, meg minden egyebet. Hát ennek az árát Jézus fizette meg. Ez már csak a szabadulás útja, hogyha rendeződnek a dolgok. De nem akarja rendezni. Meghallgattam, és menjünk tovább. Marad minden a régiben. Pedig Isten a maga részéről mindent megtett azért, hogy mi ne úgy halljunk meg, mint ahogy születtünk. Hogy ne maradjunk a régiben. Hogy egészen új gondolkozásunk, új jellemünk legyen, új emberekké váljunk. Olyan krisztusi emberekké, mint itt Pál. Ezt érdemes lenne külön elemezni, hogy az egyetlen szabad és boldog ember ebben a díszes társaságban, ez a megláncolt Pál apostol. Őt nem befolyásolja semmi és senki. Ő azt mondja, amit gondol, tökéletesen harmonikus személyiség. Teljesen fedi a beszéde a tetteit, a gondolatai a beszédét. Egyértelmű jellem. És nem magát mentegeti, mások fontosak neki. És nem sértődik meg, mikor lehülyézik. Ez a szó azt jelenti tulajdonképpen, hogy bolond vagy te. Hanem milyen udvariasan válaszol. Betartja az udvari etikettet. Úgy szólítja meg Festust, ahogy az illik. Nem vagyok bolond. Nagy a becsült Festus. Ismeretlen neki ilyesmi, hogy engem megbántottak meg, hogy nézett rám, meg mit mondott nekem. Ő a fontos. Az ő üdvössége, az ő szabadulása. Mert Festus nem szabad, köti a hivatala. Ő nem mondhat akármit, csak amit a megbízói a szájába adnak. És Agrippa nem viselkedhet akárhogy, hogy Agrippának itt viselkednie kell. Ő itt nem beszélhet Pállal úgy, mint hittestvérrel, akik ismerik a profétákat. És gyere testvér, beszéljük meg, és ha ez így van, akkor tényleg lépni kellene, és mit gondolsz, hogyan, merre? Jó lesz, ha ezt csinálom? Á, ez messze van. Mit szól hozzá Festus? Meg hogy alakul a karrier? Ezek a rabok. Meg vannak kötözve. Megkötözi a hatalomvágy, az érzékiség, a karrierféltés. Megkötözi sokféle félelem. Pál semmitől nem fél. Teljesen szabad ember. Nem hisztériázik, hogy 2 év óta miért zárják be értelmetlenül. Elmondja, hogy semmi rosszat nem tett, elmondja, hogy mit tett. Ha az rossz, ám vállal mindent, de azt mondja, hogy senkinek sincs joga engem a halálnak kiszolgáltatni, ha nem csináltam halálra méltót. És ezzel be van fejezve a saját ügye, a többiek a fontosak. Az ő üdvösségük. Ezt érti Jézus azon, hogy az Isten fiainak a szabadságára segít el minket. Amikor nem maga körül forog már valaki, hanem kinyílik a szeme, észrevesz másokat, amikor kész tenni és tud tenni másokért, amikor többet tud adni, mint amilyen van, amikor sorozatosan fölülmúlja önmagát, mert Krisztus él benne. Krisztus mentő szeretete, Krisztus ember fölötti ereje, Krisztus békessége, Krisztus öröme, árad belőle. Ezek mind-mind bibliai idézetek, Jézus Krisztus ígéretei. És bilincsben vagy anélkül, megalázva vagy másképpen, de akkor is egyenletesen ez sugározza, a mennyet sugározza ezen a földön. Annak a célja, hogy Isten velünk az ő igéjén keresztül beszél, mindig ez, hogy ilyenekké formáljon minket. Hogy lehújjanak a bilincsek, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk Krisztus. Kihez hasonlítunk mi? Nem pattane vissza rólunk is sokszor úgy az ige, mint Festusról, akinek kérdései sincsenek, megérteni sem akarja az egész bolondság, ő tudja. Nem ejte meg ez a kísértés, hogy az Isten országa kapujáig elvezet Isten szeretete, de ott nekünk kellene belépni és visszaijadunk valami miatt. Kellene a világ is, meg az ő országa is, és a kettő együtt nem megy. Bárcsak mindannyiunknak boldog élménye lenne, az, amit itt Pál apostol mond, hogy azt kérem Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem egészen. Ne csak te, hanem mindnyájan, akik a teremben vagyunk. Lennétek olyanok, mint én, és még erre is van figyelme, hogy nem csúfolódni akar, e bilincsektől megválva. Isten segítsen minket, hogy lépjünk onnan, ahol vagyunk, még közelebb hozzá, vagy be ezen a nyitott ajtón, és nem csak majdnem, hanem egészen legyünk az övéi. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy sokszor hívtál már minket. Köszönjük a te türelmedet. Köszönjük, hogy nagyon hosszan tűrsz érettünk. De tudjuk, Urunk, hogy egyszer lesz egy utolsó hívásod. Könyörülj rajtunk, hogy még azt megelőzően belépjünk a te országodba. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, hogy te nyitottad ki annak a kapuját. Te teljesítettél minden feltételt. A te golgotai kínhalálodat követően hasadt ketté a kárpit, és nyílt meg az út előttünk az atyához. Áldunk téged ezért. És áldunk téged feltámadásodért. Azért, hogy aki téged követ, az élő Úrral köti össze az életét. És köszönjük, hogy akkor soha többé nem leszünk egyedül. És minden tehernek más lesz a súlya. És sokkal tágasabb lesz a perspektívánk. Könyörülj rajtunk, és bátoríts a te lelkeddel, hogy lépjünk. Őrizd meg minden önelégültségtől. Őrizd meg attól, hogy rosszul mérjük föl a helyzetünket, hogy hamisan ítéljük meg magunkat. Köszönjük, hogy te halálunk pillanatáig tudsz tisztítani, tökéletesíteni, erősíteni minket. És lehetséges az, hogy kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus. Engedd, hogy ez valóság legyen. Így bízzuk rád mindnyájan szeretteinket, a jövő hetünket. Tőled kérünk útmutatást, vezetést, és még azt is, hogy az engedelmesség lelkével támogass minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 460. éneket énekeljük el most úgy, hogy szívünk is, értelmünk is benne van, és akiknek nincs énekes könyvük, segítsen a kedves szomszéd, hogy együtt tudjuk mondani ezt a szép vallomást. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozát magad, fogadjál Jézusom. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zölgetek. Aki meghallja az én szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen.